Pál apostol mondja, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 130. Zsoltárunk legelső versét énekeljük fennállva, a 130. Zsoltárunkat keressük ki az énekes könyvünkből, annak a legelső versét fennállva énekeljük. Így kezdődik a 130. Zsoltárunk, te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! És a megkezdett 130. Zsoltárunkat folytassuk a második és harmadik verseit énekelve, tehát a 130. Zsoltárunk második és harmadik verseit énekeljük. Ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg, Uram e világ szerint kiállhatna úgy meg. Létünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, életünk nyomorúságaiban, bajaiban, sokszor úgy érezzük ez a Zsoltár a miénk. Mi is így kiáltatunk hozzád őszintén, ahogy a Zsoltáros, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat. És mi is elmondhatjuk, Urunk, hogy a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg, de nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy megvallhatjuk hitünket, mert beléd kapaszkodunk a nyomorúságok földjén, beléd kapaszkodunk életünk minden dolgaiban, téged hívunk, téged dicsérünk. Nem csalódunk benned, Urunk, hiszen hűséged örök, szereteted nem szeszélyes, hanem egészen biztos pont. Örökké való szeretettel szerettél bennünket, már akkor, amikor Ádám Évában vétkeztünk, elveszünk mind. De te utánunk jöttél Jézusban, és ezért benned vetjük reménységünket. Jézus Krisztus váltságába, bűntörlő kegyelmébe, a mi szabadító Istenünkbe, aki Jézusban kijelentette magát. Szeretnénk, Urunk, így hozni eléd a gyászoló családot, akik ma eljöttek házadba, és eléd hozzák most imádságban a szívüknek a gyászát, lelküknek a fájdalmát, könnyeiket. Vedd őket körbe, mennyei vigasztalásoddal. Vedd őket körbe szereteteddel, töltsd be az ő lelküket, avval a reménységgel, amit Jézusban adtál nekünk, hogy a benned hívőnek örök élete van. Járja át őket evangéliumod, kegyelmed ereje, szentelked, vigasztaló munkája. Így bízzuk rád, Urunk, a betegeket is, a szenvedőket is, mindazokat, akik a gyülekezetünkben most mélységeket élnek meg. Betegek testi vagy lelki nyomorúságban szenvednek. Könyörülj rajtuk, könyörülj a mélyben járókon. Legyél erejük, támaszuk, megtartójuk, áldott orvosuk. És Urunk, hadd kérjünk a római katolikus testvéreinkért, hiszen itt Berinden éjszaka az ő templomuk tornya kiégett. Vigasztald meg őket, küld nekik a mennyekből segítséget, indíts majd bennünket is, hogy tudjuk őket segíteni erőn szerint. Áld meg mindenütt, az egész világon mindazokat, akik a te nevedet segítségül hívják. Te vagy reményünk, rád néznek szemeink. Szólíts meg a mai ígében is, hogy a szívünk hazavigye a lelki eledelt. Amen. Kedves testvérek, a zsidókhoz írt levél magyarázatával a mai vasárnappal együtt már 46 vasárnapja foglalkozunk. Ma elérkeztünk a záró részhez. A levél utolsó verseit olvasom, tehát a sorozatot ma befejezzük. Ha az Úr éltet bennünket, akkor jövő vasárnapon új sorozatot fogunk kezdeni. Az élőisten igéjét olvasom előttetek a zsidókhoz írt levél 13-as fejezetéből. A 20-astól a 25-ös versig, tehát a végéig olvasom, és amire fogunk figyelni, az a 20-as, 21-es vers, újra fogom olvasni majd a 20-dik, 21-es verseket. Tehát zsidók 13, 20-tól 25-ösig, és a 20, 21-es verset újra olvasom. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, a mi Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kérlek pedig, testvéreim, legyen örömötökre az intőszó, hiszen csak röviden írtam nektek. Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak titeket vele együtt. Köszöntsétek vezetőiteket és a szenteket is mind, köszöntenek titeket az Itáliából valók. A kegyelem mindnyájatokkal. És újra olvasom a 20-as, 21-es verseket. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, ami Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Eddig az ige. Drága testvérek, ez az ige, amit most újra olvastam, ezt nagyon sokszor lelki pásztorok áldásként is szoktuk használni. Isten tisztelet végén. Áldás. Különös szó, és ma körbe fogjuk ezt járni. Egyszer egy gyermek Isten tiszteleten szó volt az áldásról, és egy kislány, akit megérintett az ott hallott ige, oda-haza pont kérdezték a jövő rokonok, hogy na, mi akarsz tenni, a nagy leszel, és ez a kislány azt mondta, hogy áldás. Szeretne áldás lenni. Ugye megható, és bele kell gondolni is, hogy Isten az ő áldásaival veszi körül az ő népét. Ebben a levélben az elköszönéskor is áldást ad az apostol. A mai címünk így fog hangozni, Isten áldásai. Tehát ez a mai címünk, a mai témánk, Isten áldásai. Elérkeztünk ma az utolsó részéhez ennek a levélnek. Aki végig itt volt minden 46 vasárnapon, vagy akár az interneten meg tudta hallgatni a részeket, bele gondolhatunk, hogy ez a levél mennyi mindent adott nekünk. Nem véletlenül hívják a teológusok a zsidókhoz írt levelet az 5. evangéliumnak. Hihetetlen részletességgel tanított bennünket arra, hogy mit is jelent a váltság. Hogyan cselekedte meg Isten azt a hatalmas váltságot, hogy a mi elveszett életünket kiváltsa az örök halálból, az ítélet alól, a harag alól, eltörölje a bűneinket, és bevigye a benne hívőt az ő csodálatos örök országába. Ez a legfontosabb, hogy ezt tudjuk. Annyi mindent tudnak az emberek ezen a világon, rengeteg okos ember van, de el fog jönni majd az a pillanat, amikor semmi más nem fog számítani, csak az, hogy tudjuk-e az üdvösség útját. Ismerjük-e az evangéliumot. Tudjuk-e azt az információt, hogy hogy mehetek be az életbe. Ez a legfontosabb, és ez a levél végig erről tanított. Itt az utolsó sorokban van néhány személyes információ, elmondja az apostol, hogy Timóteus kiszabadult a börtönből, várható az ő látogatása, üdvözléseket ad tovább, mond egy érdekeset, hogy legyen örömötökre az intőszó. A levélben találtunk több intést. Mi nem szoktunk örülni annak, hogyha valaki bennünket megint, pedig jó dolog, ha megintenek. Jó dolog, hogyha elmondják nekünk, hogy figyelj, életednek ezen meg azon a területén vigyázz, mert máshogy kéne élni. Tudunk-e örülni az intőszónak? Tudunk-e annak örülni, amikor Isten igéje megszólít, eltalál, vagy akár egy kedves barát, egy rokon, egy hívő testvér odajön, és valamibe figyelmeztet, hogy figyelj, vigyázz az életedre, nem jó irányba megy. Aggódom érted, féltelek. Isten igéje is mindig így lép mellénk, és így int meg, hogy ő azt mondja nekünk, féltelek, szeretlek, becses vagy nekem, vigyázz. Vigyázz, hogyan élsz, merre mész, milyenek az útjaid. Mert Isten azt mondja ma nekünk, hogy ő szeretné, hogy ott legyünk az örök életbe. És itt van ez az áldó ige, amely végtelenül megindító. A békesség Istene, aki az örök szövetség vére által kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, a mi Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által. Egy hosszú mondat, tele üzenettel. Nézzük akkor most a tanítást. Az első pontunk egy kérdés, hogy miért van szükségünk áldásra? Miért van szükségünk áldásra? Azért, testvérek, mert a bűneset miatt mi áldatlanok vagyunk. Nem szeretjük beismerni, de így van. A bűnesetkor Ádám Évában mindannyian elszakadtunk Istentől. Az élet forrásától is ő benne, és az áldás forrásától is ő benne. A bűneset megfosztott az örök élettől bennünket, megfosztott Istentől bennünket, és megfosztott az áldástól is bennünket. Kevés ember meri őszintén bevallani magának, hogy Isten nélkül az életem áldatlan. Áldatlan, ahogy élek, amit teszek, áldatlan a munkám, és tényleg el tudjuk mondani, hogy Isten nélkül áldatlanok a házasságok, áldatlan mindaz, amit az ember cselekszik és csinál. Nem tudtunk még csinálni tökéletes épületet, hidat, járművet, minden romlik. Mindnek lesz hibája. Leomlik, összedől, hibás lesz, kárba megy, mert áldatlan, amit csinálunk. Isten nélkül az ember áldatlan. Szükségünk van az áldásra, szükségünk van magára az Istenre. Aztán a második pontunk megint egy kérdés, hogy hogyan lehetek áldott? Hogyan juthatok én ez az áldáshoz? Nagyon fontos ezt tudni. Egyedül Isten az, aki megáldhat. vissza kell térni az áldás forrásához. Kell legyen az életünkben egy pont, amikor újra kapcsolatba kerülünk az Istennel, hiszen úgy jövünk erre a világra mindannyian, hogy tőle elszakadva születünk meg. Istentől elszakadva, elidegenedve, Jézust nem ismerve, a harag alá, az ítélet alá, az örök halálba, így születünk meg. És a földi életünkben kell legyen egy pont, amikor rájövünk, hogy baj van, Isten nélkül élek, így születtem, ez Ádám Éva öröksége, akkor visszamegyek az Úrhoz. Fölveszem az elveszített kapcsolatot, megszólítom őt imádságban, meghallgatom az igéjét, elkezdünk beszélgetni egymással. Ugye mi az imádságban beszélünk Istennel, Isten a Biblia szavain keresztül beszél velünk. Amikor olvasod, vagy amikor egy igehirdetést hallgatsz, Isten szava jut el titokzatos módon mi hozzánk a szívedhez. Hát egy valaki tud téged megáldani, és ez a valaki, ez Isten. Ővele kell kapcsolatba kerülned. Amikor Isten elhívja Ábrahámot, emlékszünk a korábbi sorozatra, az ősatyákra, 1 Mózes 12-ben azt olvassuk, hogy Isten azt mondja Ábrahámnak, nem csak azt, hogy menj el a földedről, arra a földre, amit mutatok neked, azt mondja neki, hogy megáldalak és áldás leszel. Megáldalak és áldás leszel. Amikor Isten megszólít, kapcsolatba kerülünk vele, akkor ő megáldja az övéit, és áldások lesznek azok, akik Istenhez tartoznak. Aztán olvastuk az 1 Mózes 49-ben, hogy Jákob halál előtt hogyan áldja meg a 12 fiát. Láttuk az áldást, a 12 törzs áldását, amikor Mózes osztja. Olyan sok áldást osztanak Isten gyermekei az ő hozzátartozóiknak. Egyszer hallottam, egy idős lelkipásztor mondta, hogy áldjátok meg a családjaitokat. Áldjátok meg a gyermekeiteket. És tényleg vele gondoltam, hogy a régi időben ez így történt. Nem csak a Biblia időkben. A mi református őseink is így gyakorolták ezt. Az édesapák, a nagyapák odahívták a szeretteiket, a jobb kezüket a fejükre tették, és megáldották az övéiket. Ez a szokás, hogy kiment sajnos a divatból. Kár. Áldjátok meg a tiéteket. Van egy nagyon érdekes ige, 1 Mózes 49.26-osban, amikor azt mondja a Biblia, hogy az atyai áldás erősebb az örök halmok áldásánál. Természetesen itt a mennyei atyáról beszél az ige. A mennyei atya áldása erősebb az örök halmok áldásánál. Ha Istennel kapcsolatba kerülsz, vele jársz, akkor ő megáld téged. A köszöntő ige az Efézus 1.3 volt, amikor Pál így indítja az egész levelet. Efézusi levélnek az eleje. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Tehát Isten ennek a világnak Jézust adta, és benne mennyei világának minden áldását. Belegondoltunk már ebbe, hogy Jézusban van minden, amit Isten nekünk adni akar. Fantasztikus áldások. Életünk egész területére kiterjedő áldások. Aztán kicsit járjuk körbe azt, hogy mi is az áldás. Mi is az áldás. Megvallom nektek őszintén, hogy nem tudtam jó definíciót találni, készíteni, kigondolni, inkább csak körülírósat. Nem tudom nagyon jól megfogalmazni, hogy mi is az áldás. Egy olyan szó ez, amit nem tudunk pótolni. De értjük, hogy Isten különleges ajándéka. Isteni tette azokkal, akik szeretik őt. Az áldás megmagyarázhatatlan, hiszen Istentől jön, és eltűnik az ok-okozati összefüggés, megmagyarázhatatlanul több sikerül, gyarapszik, máshogy történik, mint ahogy az emberi értelem azt számítaná. Ez az áldás. Valami más történik, mint ami éppen a logika szerint kellene, hogy történjen. 1978-ban édesapám vett egy Moszkvicsot, akik tudják, a kommunizmusban ez nem volt a legmegbízhatóbb autó, bár most szerettük. Amikor hozta haza az autó kereskedésből, megállt egy szeretett családi barátnál, egy kedves lelkipásztornál, áldott életű Bolla Feri bácsinál, és Feri bácsi imádkozott ezért az autóért, hogy az Úr áldja meg. Isten tényleg megáldotta azt a Moszkvicsot. Egyszer eltörött benne a szupport, a műszaki emberek tudják, hogy a hátsó differenciál műbe, hogy a féltengelyek forgás különbségét kiegyenlítse, van egy különös szerkezet, tányérkerék, két kicsi fogaskerékkel, a szupport tartja a kis fogaskereket. Bármely mérnököt megkérdeztek, azt mondaná, hogy így az autó ott, ahol van, eltörött, kész, tovább nem megy, egy centit se. Szovjetunióban elég soká jött meg az alkatrész, 3 hónapot, daráló hanggal, de használtuk minden nap a Moszkvicsot. Amikor a szervizbe szétszették, látták, hogy mi törött el benne, azt kérdezte a szerelő az édesapámtól, hogy hogy jöttek ezzel idáig. Ezzel egy métert nem lehetett volna menni. De nem, hogy nem szabad, hanem nem lehetett volna. Ez az áldás, amire nincs magyarázat. Isten valamit cselekszik az övéivel, és az emberi értelem ott megáll. Nézzük most ezt az igeverset, ami a zsidó levél végén van, amelyet ma nekünk ad Isten. Ki az áldó? Így kezdődik ez a mondat, hogy a békesség Istene. A békesség Istene az áldó. Isten nagyon sok mindent kijelentett magáról. Jézusban a teljes kijelentést elmondta, hogy ő milyen. Tiszta és szent, irgalmas, tele van szeretettel, kegyelemmel. De azt is kijelentett, hogy igazságos. A bűnt meg kell, hogy büntesse, nem nézheti el, és a bűneinket ugye Jézusban ítélte meg. Mi helyettünk Jézuson lett a bűn megbüntetve, ő állt oda helyettünk a Golgotai kereszten az ítéletünk alá, hogy ez ne ránk hulljon, így vette le rólunk Isten fia az ítéletet. Az áldó a békesség Istene. Fontos ez a szó, hogy békesség. Isten szívében békesség van. Olyan békesség, amelyet az ember, ha Istent nem ismeri, ezt a békességet sem ismeri. Jézusban olyan békesség volt, hogy tudott aludni a hajóban, a viharban. Ismeritek a történet az evangéliumból. Meg tudta különböztetni a hit érintését, a tömeg lögdösödésétől. Olyan békesség volt benne, amely ott a kereszten tudott imádkozni a gyilkosaiért. Olyan békesség, amely minden körülmények között őt tartotta. A mi Istenünk, aki megáld, a békesség Istene. Azzal a békességgel is meg tud áldani, ami az ő szívében van. Aztán mit tett ő? Az örök szövetség vére által kihozta a halálból a mi nagy pásztorunkat, a mi Urunkat, Jézust. Isten leghatalmasabb tette a váltság, amelyet ő megcselekedett, érted meg, értem. Örök szövetség vére által. Isten igéje elmondja, hogy szövetségkötés vér kiontása nélkül nem lehet. Ugye ez a zsidó levélből is tanultuk már. Bűnbocsánat sem létezhet vér kiontása nélkül. Az Ószövetségben bárányt kellett áldozni a vétkező izraeli férfinak, különben nem bocsátatott meg a bűn. Az Új Szövetségben Isten báránya, Jézus halt meg a bűnösökért, kegyelmet kaphassanak az Istenhez kiáltók. Az örök szövetség vére által. Jézus kiontott vére örök szövetség Isten és a benne hívő ember között. Megbonthatatlan ez a szövetség. Isten elkötelezte magát örök szeretettel a bűnös ember mellett, hogy szeretlek, megváltottalak, neveden szólítalak, enyém vagy. És ugye Jézusban mindenen győzött az Isten. Kihozta a halálból is Krisztust, a pásztort. Legyőzetett a bűn, a sátán, a pokol minden ereje, elvétetett az ítélet a te életed felől. És legyőzhetett a halál is, mert Jézus feltámadt. Ez is része volt a váltságnak. A megváltónak nem csak bele kellett pusztulni az ítéletünkbe, hanem fel is kellett támadni a halálból. Minden ponton győzött Krisztus. Ezt tette meg, érted, Isten. Ezért mosolyoghatunk, örülhetünk. Ezért lehetünk vidámak, még a szomorúságok között is. Mert van egy megváltónk, aki minden felett győzött, hogy te meg én bemehessünk a mennybe. Ezért állhatok én is most itt a szószéken, és hirdetetek nektek olyan örömhírt, amely minden körülmény között, még a legnagyobb bánatban is, erőt adó örömhír. Jézus, a te megváltód győzött. A te bűneidet rendezte. Győzött a halál felett. Győzött a pokol felett, hogy te bemehess az életbe. Örülj ennek, és higgyél ebben. Mit tesz veled az áldása? Az első, amit mond itt az apostol, hogy tegyen készségessé titeket minden jóra akaratának teljesítésére. Egy picit megállunk, mire vagyunk mi készségesek? Én úgy hiszem, testvérek, hogy a bűneset minket úgy megrontott, hogy készségesek vagyunk a lustaságra, a dolgaink elhanyagolására, önző dolgainkban való topzódásra. A mai ember különösen olyan, hogy szeret szórakozni. Dolgozni kevésbé, szórakozni nagyon. Nagyon gyakran lehet ezt hallani fiataloktól, hogy hát alig várják a hétvégét, mert akkor ők mennek bulizni. Különös ez a mostani kor. A kötelesség, az arra senki nem akar tudni. A feladatokról, hanem. Ja, hát szórakozás. Az ókori Rómában volt ugye a jelszó pánemet, circenses, cirkuszt és kenyeret, és a római birodalom el is tűnt a süllyesztőben. Minden olyan birodalom, ahol erkölcsileg elkezdtek zülleni, ahol a szórakozás és a könnyed élet lett az életstílus, minden olyan birodalom eltűnt. Történészek kimutatták, hogy minden hatalmas birodalom addig virágzott, amíg figyeltek az erkölcsi tisztaságra, amíg rend volt, fegyelem volt az emberek életében is, erkölcsileg is, addig minden birodalom nagyon jól haladt, mihelyt ezek felbomlottak. Mélyrepülés, süllyesztő. Ez áll a mai világra is. De akik az Isten akaratát cselekszik, megmaradnak örökké, mondja a Biblia. Azt mondja itt az áldás, hogy tegyen készségessé titeket az ő akaratának teljesítésére, az engedelmességre. Milyen nagyszerű ez az áldás, hogy nem a rosszra való hajlamot erősíti, hanem a jóban való gyönyörködést, a jóton való haladást. Az Istennek való engedelmességet, az engedelmességben való megmaradást. Isten áldása ezt munkálja, hogy a te életed az nem mérepülés meg süllyesztő legyen, hanem te megmaradj örökké. Isten gyermekei örökké élnek. Arra hívott el az Úr, hogy te ő közéjük tartozz. Aztán azt mondja még ez az áldás, hogy munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte. A mai magyar nyelven ritkán használjuk ezt a kifejezést, hogy szemeim előtt kedves. Kevesen használják. Bibliai kifejezés. Isten szemei előtt, ami kedves, azt munkálja az áldás. Azt munkálja a kegyelem. Azokban, akiket Isten megáld. A körbenéztek a világban, hogy mi most az emberek szemei előtt a kedves. Akkor nagyon hamar meg tudjuk fogalmazni, hogy a legtöbb ember a pénzt szereti. Ha megkérdeznénk tetszőlegesen 100 embert, akár itt Ajkán, Budapesten, bárhol, Honoluluban, mit szeretne, biztos, hogy 100-ból 99 gazdag szeretne lenni, sok pénzt akar. A másik az egészség. Az egyik legbutább mondásunk, hogy csak egészség legyen, a többi nem számít. Ennél butább mondást nem bírunk mondani. Rengeteg egészséges ember lesz a pokolban.
mert ez volt a kérése, ugye, hogy hát csak egészség legyen. Nem az egészség a legfontosabb, hanem hogy a lelkünk dolga el legyen rendezve Istennel. Mi a te szemeid előtt a kedves? Mi a te szemeid előtt a kedves? És föltetted-e már azt a kérdést magadnak, hogy vajon mi Isten szemei előtt a kedves? Ahogy élek az kedves Isten szeme előtt? Vagy csak a saját szemem előtt? Nem mindegy. Az áldás azt munkálja mi bennünk, ami kedves az ő szemei előtt. Jézus Krisztus szemei előtt. És van egy nagyon furcsa befejezés ennek az áldásnak. Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus által. Tehát hangzik a hosszú mondat, a békesség Istene, aki az örök szövetség vére által kihozta a halálból, ami nagy pásztorunkat, megváltónkat, ami úrunkat, Jézust, tegyen készséges titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, munkálj bennünk azt, ami kedves előtte, és itt van a végén, hogy Jézus Krisztus által. Nagyon fontos, hogy ott van. Minden áldás, amit Isten ad, Jézus Krisztusban van elrejtve. Minden java Istennek, amit neked meg nekem akar adni, az Krisztusban van. Istennek a legnagyobb ajándéka Jézus. Jézuson kívül nincsen áldás, Jézuson kívül nincsenek ajándékai Istennek. Jézusban van minden elrejtve. Akinek Jézus kell, az megkapja mindet. Akinek nem kell Krisztus, az kizárja magát a kisebb ajándékokból is. Minden áldást, amit Isten akar nekünk adni, az Jézus Krisztusban van elrejtve. Benne akar téged megtisztítani a bűneidtől, üdvözíteni, lelki fehér ruhát adni, benne van a te bűneid bocsánata, benne van örök életed, benne van a békességed, minden benne van. Kell neked Jézus? Végtelenül fontos kérdés. Menj Jézushoz. Beszélj vele. Ragad őt meg. Akkor minden áldása Istennek a tied lesz. És hozzáteszi az apostol, hogy akié a dicsőség örökön örökké. Mi el szoktuk lopni Istentől a dicsőséget. Ha valami sikerül, akkor azt szokta mondani a mai ember, hittanos gyerekektől annyiszor hallom, hogy király vagyok, tiszteltes bácsi, mert ezt megcsináltam, ez sikerült. Ötös kaptam matekból, akkor tiszteltes bácsi, én vagyok a király, így mondják ugye a mai gyerekek. Ellopjuk a dicsőséget Istentől. Ötös lett a matek, Isten adott hozzá észt, kisfiam, azért lett ötös. Az Úré a dicsőség. Valami sikerül az életedben, előbbre haladtál a munkahelyeden, karrieredben, anyagiakban, Istennek köszönd meg. Amíg magunknak tulajdonítjuk a sikert, az előre menetelt, addig nem lesz igazából Isten áldása miénk. Elloptuk a dicsőségét Istennek, akkor nem lesz az áldása miénk. Elkezded őt dicsérni érte, megköszönni neki, csuda módon jön az áldás. Különös dolgot cselekszik Isten, mert ő a legnagyobb ajándékkal kezdte, Jézust adta az embereknek, és benne mindent. Benne vannak az apró ajándékok is elrejtve, Isten a legnagyobbal kezdte. Mi fordítva szoktuk, ha valakit szeretünk, először a pici ajándékokat adjuk, és majd a végén a legnagyobbat. Isten fordítva cselekedte. Először adta a legnagyobbat, egy szülött fiát, aki neki a legdrágább volt, de benne elrejtette az összes apró ajándékot is. Jézus Krisztusban van a te életed megváltása, örök üdvösséged, és benne vannak az apró áldások, a mindennapi segítség, hogy hívhatod őt segítségül a betegségben, a nyomorúságban, imádkozhatsz műtét előtt, megköszönheted neki műtét után, hogy az Úr veled volt, megőrzött, megtartott. Minden apróságot Krisztusban ad és áld Isten. Csodálatos a Isten áldásaiban részesülünk. A levél végén, az elköszönéskor áldással búcsúzik az apostol. amikor mi elköszönünk valakitől, valakivel találkozol az utcán, szoktunk-e áldást mondani? Csak azt mondod a másiknak, hogy akkor szia, szevasz, vagy mondod-e neki, hogy az Úr áldjon? Mondjatok áldást a másik embernek. Apróságnak tűnik, de ha áldásra hivattál el, akkor arra is elhivattál, hogy az áldást te továbbad. Más is részesüljön abból az áldásból, amit Isten neked adott. Egy történettel fogom ma is zárni. Volt egyszer egy koldús, aki egy királyi palota előtt élt, és észrevette, hogy a királyi palota oldalán egy nagy hirdetményt kifüggesztettek, hogy a király meghív mindenkit egy csodálatos vacsorára, akinek van királyi ruhája. Hát a koldus elolvasta, el is szomorodott, hogy hát nekem csak ezek a rongyaim vannak, nincsen királyi ruhám. Aztán megfogant benne egy gondolat, egy merész gondolat. Aztán oda ment az őrhöz, mondta, hogy én szeretnék a királlyal beszélni. Várj itt, mondta az őr, bement a királyhoz. Jött ki egy perc múlva, hogy a király fogad téged, bemehetsz hozzá. Bement a koldus a királyhoz, és elmondta neki, hogy uram királyom, láttam a kiírást, és én annyira szeretnék részt venni a te vacsorádon, de szeretném megvallani, hogy nincsen királyi ruhám. Csak ezek a rongyaim. Nem vagyok méltó arra, hogy eljöjjek a vacsorára. Azt szeretném kérni, hogy nem tudnál-e nekem adni, akár valamilyen régi öltözetedből, királyi ruhát, hogy eljöhessek a vacsorára. A király azt mondta neki, hogy nagyon bölcs volt tőled, hogy hozzám fordultál. És oda fordult a fiához, a királyfihoz, hogy kérlek, kísérd a szobádba ezt a koldúst, és öltöztesd föl az egyik király ruhádba. A király fia így cselekedett, elvezette a koldúst a szobájába, kiválasztottak a szekrényből egy gyönyörű király ruhát, koldus levetette a rongyos gönceit, felöltözött a király ruhába, és mondta neki a királyfi, hogy ezt a ruhát nem kell soha többet lecserélned, mert elnyűhetetlen. Nem megy tönkre. Ez örökké tart. Úgyhogy legyél nyugodt, másra nem lesz szükséged. Nagyon örült a koldus, de amikor távozott, akkor lenézett a földre, ott voltak a göncei, és volt benne egy ilyen kicsike hang, hogy hát most itt hagyja, ne hagyja, hát ha nem lesz igaza a királyfinak, úgyhogy gyorsan fölnyalábolta a régi ócska rongyait, és magával vitte. A vacsoránál is végig ott az ölébe szorongatta az ő rongyait, és sokszor leesett a lábáról, amíg lenyúlt, addig továbbadták a tálakat, és a legfinomabb falatokról lemaradt, de csodálatos volt a vacsora. A városban aztán ezt a koldust úgy kezdték látni az emberek, hogy nem azt látták már benne, hogy itt van egy király ruhába öltözött valaki, hanem hát itt van az az ember, aki a rongyait cipelgeti egy kis batyuba. Koldus aztán megöregedett, és amikor haldoklott, meglátogatta a király. Beszélgettek, és amikor a király ránézett a koldus ágya melletti rongyos batyúra, akkor látta a koldus, hogy elszomorodik a király szíve. És megszólalt a koldus, hogy igazad van, királyom. A ruha tényleg elnyűhetetlen, amit kaptam. Nem kellett volna a gönceimhez, a rongyaimhoz ragaszkodni. Megfosztottam magamat a göncökhöz való ragaszkodás miatt, attól, hogy egész életemben királyfiként járjak. Szégyellem magam. Elsírta magát, és a király is vele sírt. Ez a példatörténet Isten evangéliumát mondja el. A hatalmas Isten is az evangéliumban belekiáltotta a világba a meghívóját, hogy jöjjetek, mert minden készen van. Emlékeztek Jézusnak a nagy vacsora példázatára. Egy király vacsorát készített, kiküldte a szolgáit, jöjjetek a mennyegzőre, minden készen van. Nagyon sok ember hallja az evangéliumot. Isten szeret téged. Jézusban megváltott. örök életet akar adni. És mit csinál a legtöbb ember? Jézusban, Isten fiában kapunk új ruhát, amely elnyűhetetlen, a megigazulás ruhája. És a legtöbb ember mégis ennek a mulandó világnak nyambad dolgaihoz ragaszkodik, és megfosztja magát attól, hogy királyfiként éljen. Ami Istenünk egy gazdag atya, Isten gyermekei egy gazdag atya gyermekei. Mondd, testvér, mennyire kötődsz ennek a mulandó világnak mulandó dolgaihoz. Nem fosztottad már meg magadat attól, hogy Isten gyermekeként élj egy gazdag atya atyai házában. Pál azt mondja, hogy fiak vagytok az Isten házában. Jézus Krisztus evangéliuma, akinek a szívébe gyökeret verhet, az Isten gyermeke lesz, és bemehet majd királyfiként a mennyek országába, a mennyegzőre, az örök életbe. Erre hív el az Isten, és ebben akar megáldani. Kell-e neked ez az áldás? Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozunk. Szeretnénk, Urunk, hálát adni neked a zsidókhoz írt levél minden mondatáért, azokért a vasárnapokért, amikor ezt a levelet olvashattuk, és nyertünk belőle áldást. Köszönjük, Urunk, a tanítást hétről hétre, amit tőled vehettünk. Köszönjük, Urunk, hogy sok mindenre rávilágítottál az életünkben. Megismerettük még mélyebben az üdvösség útját, a legfontosabbat, hogy hogyan mehetünk be az életbe. Köszönjük neked, hogy küldtél értünk egy csodálatos megváltót, egy helyettest, Jézus Krisztust. És ő a földi életében nekünk szolgált. Miattunk, nekünk és értünk. Ő volt engedelmes mi helyettünk, mert mi nem tudtunk engedelmeskedni neked. Ő volt tiszta mi helyettünk. Ő volt, aki mindenben a te szemeid előtt a kedveset tette. Aztán a földi élete végén ő volt, aki a mi bűneinket magára vette. És a mi ítéletünk ő ráhullott nagypénteken. De ő volt az, aki legyőzte a halált. Aki föltámadt a halálból, hogy bennünket is majd kihozzon onnan. Hogy legyen nekünk is feltámadásunk. És ő volt az, aki odaült az atya jobbjára, hogy üdvözítse a benne hívőket örökre. És ő az, aki ma is szól a te ígéden keresztül. Ő az, aki megérint, aki magához van, aki ma is szeret és várni fog majd minket a földi vándorút után, ott a mennyekben, az ajtóban. Áldott légy a reménységért. Hadd járjon át bennünket az evangélium csodája. Imádkozunk a gyászoló szívű testvéreinkért. Vigasztald meg őket ennek az örök evangéliumnak reménységével. Szárítsd fel könnyeiket. Vedd őket körbe kegyelmeddel, szereteteddel. Kegyelmed, áldásod munkájával. Kérünk a betegjeinkért és a szenvedőkért. Légy az ő orvosuk, gyógyítójuk. Áld meg az ő életüket kegyelmeddel. És Urunk, kérünk téged, hogy hadd legyen nekünk fontosabb a mennyei javak, az te áldásod, az ige és a szemed előtt való kedvesség ennek a föld életnek minden mulandó dolgánál. Áldott légy azért, hogy fiak lehetünk az atyai házban. Isten gyermekei Jézus által, akik majd ott lehetnek a mennyben. Ajándékozz meg élő hittel, veled való élő kapcsolattal, üdvösséggel. Köszönjük, hogy meghallgattál. Áldott légy örökké. Ámen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a mi nagy pásztorunkat a halálból, a mi Urunkat Jézust, tegyen készségesítiteket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Tehát záróének 130. Zsoltár 4. verse, majd a himnusz. Izrael, az Istenben vesd reménységedet.
Áldás békességet!